Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Így írja, így olvassuk Lukács evangéliumában. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan Jézushoz igyekeztek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak, ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, csendesedjünk el is. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, ezt az esti csendes órát, az elkülönített időt. A zajos nap után a sokféle ránk nehezedő teher után a megnyugvásnak, a megkönnyebbülésnek az idejét. Köszönjük, hogy jó a te lábadhoz telepedni, hogy jó ezt a jó részt választani, amelyet nem vehetnek el tőlünk. Köszönjük, hogy most is készítettél számunkra üzenetet, életünket átható, átformáló igét, teremtő szót. És köszönjük, hogy ennek most is úgy lehetünk részesei, mint akik imádságban nyitottan keresünk téged, várjuk a te ajándékaidat, és várjuk a te útmutatásodat, hogy engedve annak, előbbre lépjünk a hitünkben. Szent lelked nélkül, Urunk, nem értjük az igét, és nem tudunk másként élni. Kérjük, áraszd ki. Kérjük, tölts el. Kérjük, segíts, hogy a hirdetett ige értett, megélt ide lehessen. Kérjük az Úr Jézus drága nevében, akiért hittel jövünk hozzád, és akiben tudjuk és valljuk minden, a miénk. Légy érte áldott Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Olvasom ma már szívünkbe belehullott igét újra, a János írása szerinti örömhír 15. fejezetéből Jézus szavait. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az íge által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtön, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad. Ezeket összegyűjtik, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. És ehhez olvasom most a Filippi beliekhez írott levélből a 2. fejezet 14. versét, így szól. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent. Változáshoz vezető lépések állnak előttünk, a semmit és a mindent útján. Hiszem és remélem, hogy már el tudjuk mondani semmit sem nélküle, mindent az ő dicsőségére, semmit sem kételkedve. Ezen az úton egyre teljesebben kiábrázolódik az Úr Jézus Krisztus abban, aki ezen az úton jár. És ezek tudatos, de a gyakorlati életben alkalmazott folyamatos lépések, amelyeket ha komolyan veszünk, amelyekben ha megmaradunk, gyümölcstermő élethez vezetnek, ahogyan Jézus beszél erről. Ha megmaradnak bennetek a beszédeim. Nem élet tehát, hanem maga az élet. Minden körülmény között a valódi tanítványi élet, a hívő élet, a gyümölcsöző élet. Amikor a mai üzenethez érkezünk, a hátteréből fontos és lényeges tudni, amit bizonyára sokan tudtok, hogy ma egy korlátok közé szorított, börtönben lévő ember örömet árasztó és örömre hangoló levelének egy részlete vezet tovább a Szentlélek által. Arra bátorít fel a kedves testvérem, hogy gyere velem ezen az úton. Mert érdemes figyelni, hogyan eddig is mind arra, amiről tanított és beszélt nekünk a mi Urunk, egészen személyes, egészen bennünket, egészünkben érintő módon. A Jakab levelében megjelenő, elérhető és elkérhető gyakorlati életöröm és életbölcsesség konkrét testet öltése, bemutatása ez, amit látunk itt Pál apostol életén keresztül. De ugyanígy mondhatom az Ószövetségből tegnap idézett jeremiási üzenetet, amely a kijelentett üzenet beszélt a száraz körülmények között is gyümölcsöző életről. Pál apostol ilyen életet élt. Ő nem tanította csupán, hanem bemutatta ezt az életet. Arról élt, amit megélt, arról írt, amit megélt, és a gyakorlatról beszélt azoknak, akiknek írta levelét. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent. Ő ezt nem csak tudta, hogy így jó, és így érdemes, így szükséges, hanem így is élte meg. Újra mondom, egy kiszorított, korlátok közé zárt helyzetben. Nem más, mint valóban az jött ki belőle, ami betöltötte őt. De hát mi jön ki belőlünk, amikor ilyen életkörülmények szorítanak bennünket? Zárnak korlátok közé, és mindenki belegondolhat a maga zártságába, a maga körülményeinek, a börtön voltába akár, abba, amikor korlátok nem engedik őt, úgymond a kibontakozásban, elzártságban van, és mindenki ezt el tudja képzelni. Vajon mi jön ki belőlünk? Mi fakad föl a szívünkből? Mi fogalmazódik meg az ajkunkon? Mit árasztunk, mit jelenítünk meg a környezetünkben, ha ilyen élethelyzetbe kerülünk? Hogyan látja az apostol azt, amiben van? És gyógyító, felemelő és hódolatra indító Isten munkája egy ilyen ember életében, mert azt írja, és talán emlékeztek ennek a levélnek a bevezető soraira, hogy szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja. Megdöbbentő olvasni. Nem véletlenül mondja, hogy szeretném, ha tudnátok, mert alapvetően az ember, amikor arra gondol, hogy a másik egy ilyen helyzetben van, akkor arra gondol, ha én ebben lennék, ezt látnám, ezt fogalmaznám meg. Valószínűleg ez jön neki belőlem. Ő azt mondja, szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem nem arra van, hogy keseregjek, pedig lenne okom rá, nem arra van, hogy panaszkodjak, pedig panaszkodhatnék. Nem arra van, hogy lázadjak, hanem arra van, hogy az öröm és az öröm hír az életemen keresztül elérjen embereket. Gondoljatok bele, hogy milyen hatalmas dolog ez. Az apostol nem válik regresszívvé, és nem válik agresszívvé, vagyis nem zárkózik be, és nem is tör ki lelkileg ebből a helyzetből, hanem azzal az életbölcsességgel, amelyről tegnap is hallottunk, amely Jézus Krisztusban a miénk is lehet, látja, szemléli azt a körülményt, ami között ő most van, és azt látja, ez a helyzet inkább, mindennél inkább az evangélium terjedését szolgálja. Pedig eközben mondhatnánk, ó, hogy, hát sokkal többet tudott vinni az evangéliumból az apostol, amikor szabad volt, amikor úgymond szárnyalhatott, utazhatott, egyik helyről a másikra mehetett, hogy így látja. Úgyhogy világosan, tisztán, összefüggéseiben és folyamatában értékeli azt, amiben van. Nem látja Istenen kívül, nem látja Isten tervén, akaratán kívül ezt, amiben van, hanem azt látja, hogy ezen keresztül is végbe megy, amiért ő elküldetett, amire elhivatott. Mert Isten hatalmas arra, hogy őt fölhasználja, és föl is használja. És nézzétek meg, valóban mély élet, bölcsesség és élet öröm van ebben az emberben, aki az öröm levelét írja. És nem csak saját maga tud ebben a helyzetben örülni, hanem örömre tud hangolni másokat is. Mert ott az öröm hír mindenben. Ott van az öröm benne, és ott van a megnyilvánulásaiban. Ott van a szándékaiban, ott van a hozzáállásában. Vagyis ő valóban zúgolódás és vonakodás nélkül tesz mindent. Erre figyeljünk most. Lehet így élni. Így érdemes élni. Így jó élni. Mindent zúgulódás nélkül tenni. És ha valahol igazán tetten érhető a keresztény élet egy bizonyos értelemben, akkor ezen a területen biztosan különös hangsúllyal rajzolódik ki, hogy a keresztény élet, a keresztény lelkület egy bizonyos értelemben ellenkultúra. Ellenkultúra, mert bizony nehéz kimondanom, még nehezebb élni, nehéz tapasztalni, szembenézni vele. Egy bizonyos értelemben a panaszkultúra világában élünk. A kereszténység ebben a panaszkultúrában egy ellenkultúra. Mert igazán, lényege szerint, és győzelmes voltában a hála kultúrája. A keresztény élet a hála kultúrája. Ott, ahol a panasz kultúrája honol. Szó szerint így van. Hiszen, nézzétek, ezt olvassuk a római levélben, hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm a Szentlélekben. Igazság, békesség, öröm a Szentlélekben. Az annak ellenére öröm. A mégis öröm világa. Nem az ember önmaga forrásaiból gerjesztett pozitív látása, gondolkodása, hanem a Szentlélekben való öröm, békesség, igazság világa. Derűvel, gyógyító hatásával van jelen a keresztény ember abban a világban, ahol a panasz kultúra áthatja a levegőt, a légkört. És bizony át is kell törni a panasz kultúra falát, a hála kultúra erejével, derűjével át kell törni, mert ez a fal fölemelkedett, és elválaszt, és mindenféle értelemben bezár. Ez az igazi bezártság. És persze, ha ezt mondom, hogy panaszkultúra, van, aki nagyon érzékenyen veszi, de őszintén gondolja végig, nem így van-e. Valójában nem így van-e. És persze azt is mondják sokan, hogy érthető. Érthető a panaszkodás közöttünk. Érthető, tágabb értelemben. Érthető? Gondold végig, miben mondasz rá igent. Nem véletlen, hogy panaszkodunk. Igen. Okunk van rá. Vagy nem érthető? Miért kell mindig panaszkodnunk? Vajon megkérdeleződik benned is? Miért nem lehet úgy beszélgetni, hogy nem panaszlunk, hanem mondjuk örvendezünk? Miért nem lehet úgy beszélgetni, hogy nem azt mondjuk el, ami olyan nehéz nekünk, hanem beszélünk arról, amiben megajándékoztattunk? Miért van ez így? És tudod biztosan, hogy mélyen be tud íródni az ember lelkébe, hogy milyen környezetben nő fel. Olyan környezetben nő fel, ahol mindig panaszkodnak, ha ez így van, ez lesz a minta. Szinte önkéntelenül is. Ehhez szokunk hozzá. És akkor belegondolhatsz ebbe, hogy hol növünk, hogyan növünk fel, mi jellemezte azt, a hála vagy a panasz, az öröm vagy a szomorúság. Egyáltalán nem mindegy. A gyerekek kitörő világában, mert ezekből a mintákból néha kitörni kívánnak, vajon az élet vidámságukat kioltjuk, a nevetésüket, az örömüket elfojtjuk, vagy hangolódunk, egy kicsit engedünk abból a komor, abból a nagyon komoly és nagyon mélyen megélt, átélt panaszainkból engedünk egy kicsit oldódni. Nem mindegy a gyermekek számára, meg a mi számunkra sem, hogy hogyan éljük ezt át, hogyan éljük ezt túl. Vajon mi van a szívünk mélyén? Érdemes tudni, hogy a kutatás nyilvánvalóvá teszi már, hogy az agyunk is bizony nem feled, hajlamos a beidegződésre. Ha valaki rendszeresen panaszkodik, az idegpályák megerősítik ezt a mintát. És idővel szinte automatikusan negatív szűrőn keresztül értékelünk, látunk és fogalmazunk meg dolgokat. Nagyon kell vigyázni ezzel. Mi az, ami hosszabb távon az életünkben hat? Miért panaszkodunk? Felületesen azért, mert mindenki ezt teszi. Szomorú csoportnyomás ez. Ott vagyunk egy közegben, és akkor valaki elkezd panaszkodni. Hát mi sem maradhatunk ki a sorból. Hogy néz ki, ha mi nem panaszkodunk? Hogy néz ki, ha mi ellent mondunk? Hogy néz ki, ha mi nem érezzük ennyire rosszul magunkat? Felületesen azért panaszkodunk, mert mindenki ezt csinálja. De hogy mennyire rossz ez, azt gondolom megint nem kell mélyebben elemeznem. Ha mélyre megyünk egy kicsit, akkor azt mondják, azért panaszkodunk, hogy oldjuk a feszültséget. Hogy kiadjuk magunkból, ami ott mélyen bennünket nyomaszt, érint, feszít. Aztán vágyunk arra, hogy elfogadjanak bennünket. Hogy együtt érezzenek velünk. Hogy elismerjenek minket, hogy igen, nehéz nekünk. Hogy mások úgy álljanak mellénk, hogy érezzük a támogatásukat. És akkor elmondjuk a bajainkat, elmondjuk a panaszunkat, és akkor legalább egy kicsit közelebb kerülünk egymáshoz. Furcsa felismerés, de még arra is jó idézőjelbe a panaszkodás, hogy kapcsolódjunk. Sőt, rá is licitáljunk a másikra. Mert ez is jellemző ránk. Elmondja, hogy mennyire fáj a dereka, és mi ráteszünk egy lapáttal. Te nem is tudod, hogy engem már kétszer műtöttek. És ez tényszerű. Lehet, hogy ez így van. De szinte mindig így csináljuk. Ha mond valaki valamit, mi még nagyobbat mondunk. És ezzel bennünk van az a készség is, és készletés is, hogy na azért mégis csöndesen mondom, fölé kerekedjünk a másiknak. Vagy legalábbis középpontba kerüljünk. Mert ha vagyunk egy társaságban, és elkezdjük ezt a kedves panasz áradatot, akkor ha mi tudunk a legnagyobb panaszt mondani, akkor kiemelkedünk. Kitűnünk a társaságból. Nehogy azt mondd, hogy a tied a legnagyobb, az enyém sokkal nagyobb. Én már sokkal többször voltam ott. Sokkal nagyobb volt az én bajom. És mondhatjuk tovább, még rá is licitálunk. Szomorúan, de ki kell mondanunk, valós dolgok ezek. És aki úgy gondolja, távol van ettől, az vizsgálja meg mélyen a szívét. Talán ismerősek ezek a dolgok. De újra kérdés az ma, hogy ismerőse nekünk az ellenpontja ennek. Ismerőse az életderű. Ismerőse az életöröm. Az a szemlélet, amely hálásan közelít meg dolgokat. Ismerőse ez, hogy a világban az Isten nélkül élő ember hogyan értelmezi és éli meg az életét, nem szorul feltétlenül elemzésre, bár ezt is elemezni szoktuk, és erről is tudunk panaszkodni. De azért azt tudjuk mindnyáján, hogy onnan jövünk. Senki nincs, aki ne a világból jönne, ne abból az állapotból, alaptermészetből jöjjön, hogy a szíve tele van keserűséggel. Tele van panasszal, tele van zúgolódással, morgolódással. Innen jövünk. Ismerős ez nekünk. Júdás levelében ezt olvassuk az istentelnekről, elég kemény leírás. Ezek zúgolódók, sorsuk ellen lázadók, akik vágyaik után járnak, fölényesen járatják a szájukat, és haszonleséstől embereket dicsőítenek. Zúgolódók, sorsuk ellen lázadók, akik vágyaik útján járnak. Ismerős. Szó szerint ezt mondja Júdás, ők az istentelenek. Az Isten nélkül élő emberek. A nagy baj csak az, testvéreim, hogy a bűneset óta még a kiválasztottak körében is megjelenik az zúgolódás. A nagy baj az, amikor a keresztények körében megjelenik a zúgolódás. Nem véletlenül kell írni az apostolnak arról, hogy ne zúgolódjatok. Nem véletlenül utal vissza az Ószövetségre az apostol, amikor tanít, és beszél arról a népről, amely zúgolódott annak ellenére és azzal együtt, hogy átélte a nagy szabadítást, hogy Isten csodái övezték az útját, mégis zúgolódtak, fellázadtak. És ezt írja Pál a korintusi levélben, Krisztus se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, és figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Figyelmeztet. Ne zúgolódj. Mert ítéletes dolog az zúgolódás. A panaszkodó, a lázadó lelkület méreg, és a marása halálhoz vezet. Éppen ezért higgyétek el, életbe vágóan fontos kijönnünk ebből a lelkületből. Áttörni ennek a börtönnek a falát, ahogy bezár ez bennünket. Ez a panaszos lelkület, ez a zúgolódó, vonakodó lelkület. Át kell törni ennek a falát a Szentlélek ereje által. És át kell kódolni mindent ő általa. Át kell formálni mindent, nem csak a szavakat, mert azt tanácsolják, érdemes. És bizonyára van ennek ereje is, hatása is egy bizonyos értelemben, hogy ne azt lásd, hogy rettenetes ez az egész, hanem azon próbálj gondolkodni, formáld át a kijelentést, hogy tudnék ezzel a nehéz dologgal jobban megbirkózni. Micsoda más megfogalmazás. És már egy picit léptél tovább. Nem rettenetes, hanem kihívás, hogy hogyan csináld másként. De ez önmagában még nem tud megoldáshoz vinni. Itt a Szentlélek ereje kell, hogy valóban átkódolódjon, hogy a szemléletet formálódjon, a látásod formálódjon, hogy ugyanazon helyzetet másként lásd, ahogyan tegnap is hallottuk ezt. A börtönt, a szabadság helyének, micsoda látás ez? Felülről való. Felülről való. A betegséget, az Istenhez való közeledés lehetőségének, micsoda látás ez? Hát éppen eltávolít, hát az egészség közelít igazán az Istenhez. Biztosan? Tényleg így van? Nem éltél már meg olyat, amikor egy nehéz helyzet közelebb vitt Istenhez? Hogy a vele való kapcsolatod személyesebb, mélyebb, teljesebb lett? Nem mindegy, hogy hogyan látod. Tegnap hallottuk, teljes örömnek tartsátok. Micsodát? A kísértéseket is. A próbatételt is. Miért? Mert álhatatossághoz vezet. Mert téged megpróbál, és a kipróbáltság erőforrás a lélek ereje által. Nem úgy önmagában, hogy próbálj ki mindent, és akkor, ha kipróbáltad, vagy sikerül, vagy nem, hanem, hogy engedd, hogy az Isten téged abban, a belévetett bizalomban átformáljon. Nagyon jó lépés, ha nem azt mondom, csupán nem megy, hanem azt mondom, Uram, nekem nem megy, de veled még a kőfalon is átugrok. Ez a jó szemlélet. Nem az, hogy belenézek abba, ami vár, és azt mondom, ez biztos nem fog működni. Ez elég reális kép. Talán reális, mert kevés, kicsi, ügyetlen vagyok hozzá. Na de az én Urammal, hát azért, hogy gondolom, hogy az én Uram, aki mindent megtehet, velem van, és én akkor teljes egészében alkalmatlan vagyok. Nem baj, ha egyedül az vagyok, de az én Urammal együtt a kőfalon is átugrok. Micsoda más szemlélet ez? Ez a hit, ez a reménység, ez a hála világa. Nem azért, amit reálisan fölmérünk, mert újra mondom, sokszor mondom, újra fogom mondani, aki nem számol Istennel, az az élete legnagyobb számítási hibáját követi el. Ez ennél nagyobb számítási hiba nincs. Ez végzetes. Aki nem számol az Istennel, aki nem számol azzal, hogy ki az ő ura, hogy kihez tartozik, és mi az, ami általa lehetséges. Jézus nagyot mondott, nagyot mondó Jézus, vagy az igazság beszédét mondta. Az igazság megszabadít, felszabadít téged. Azt mondta, minden lehetséges annak, aki hisz. Akinek össze van kötve az élete a hatalmas, dicsőséges Istennel. Hiszed ezt, vagy csak hallod? Érted ezt, vagy süketen hallgatod? Mi az, hogy minden lehetséges annak, aki hisz? Az, amit mond ez a mondat. Mert a hívő ember a mindenható Istennel van közösségben. Engem nagyon mélyen elgondolkoztatott az, amikor elhangzik valami ténymegállapítás reménység nélkül keresztények szájából. Nagyon mélyen érint. És azt, hogy bevallom őszintén nektek, hogy nagyon elszomorít. Lehet, hogy kristálytiszta, lehet, hogy pontos, jó leírás talán arról, ami van, hit nélkül, reménység nélkül. Ez mire való? Ez mit ér? Mitől vagyok hívő ember, ha csak ennyit látok? Miért nem derül fel az arcom, hogy bár ez van, de mégis? Miért nem mondom ki, hogy ez nem lehetséges így, de így igen? Miért nem ragyog át a szememen, a tekintetemen, az életemen, az érzületeimen, az indulataimon? Nem vagyok egyedül. Itt van velem az én megváltó, szabadító Uram. Akire nézve, reménységem van. Nézzétek, a halott remények világában mi vagyunk egyedül, akiknek élő reménységünk van. Erre születtünk újjá. Na nem a mi természetünk, amiben van élő reménység, ez az ő természete, amelyre újonnan szült. Ezt mondja Péter. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Éppen ezért lehetünk mindig hálásak. Mi dominál az életünkben? Mi határoz meg? A szabadítás öröme, vagy a lehúzó erők szomorúsága? Az elég, mert nem bírom tovább, vagy az elég, mert nekünk elég az ő kegyelme? Óriási a különbség. A szó ugyanaz. Hányszor hagyta el az ajkadat? Elég! És hányszor így? Elég, Uram, a te kegyelmed elég. Még erre is. Ezen túl is. Mindenre. Mert a te erőd, Úr Jézus Krisztus, megerősít mindenre. Mert mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Én bízom benne. És a benne bízó ember valóban megújul. Akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szájra kelnek. Hiszed? Nem mindegy, hogy mit látsz, mit vallasz, hogyan gondolkodsz, hogyan állsz hozzá. Elég neked a kegyelme, vagy elég? Ég és föld a különbség. Ugye érzed? Ég és föld a különbség. És neked és nekem, Jézus Krisztus követő embernek ebben a földi, leföldelt világban, ebben a panasz kultúrában ott kellene lennie ennek a ragyogó mennyei kultúrának, ennek az égi kultúrának, hogy megjelenjen köztünk az Isten országa, a mennyei birodalom valósága, ami nem egy látszat, elmélet, hanem életvalóság, húsvérvalóság benned, általad ebben a világban. Hogy ahol mindenki panaszkodik, te mégse panaszkodsz. Ahol mindenki zúgolódik, te nem zúgolódsz. Te hálát adsz. Észre fogják venni, meg fogják tapasztalni, és meg fogják kívánni. És el fognak gondolkodni. Mi van neked? Hogy van ez? Át kell hangolnod magadat. Át kell hangolnod a lelkedet. Át kell kódolnod az agyadat, a gondolkodásmódodat. Át kell hangolnod, ahogy Dávid is megtette, jól ismert, szívbevésett, de szíven keresztül megélni való üzenet. Áldjad, én lelkem az Urat. És egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad, lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Na, erre kell hangolódni. Erre kell hangolódni. Ezért felelős vagy te. Tehát ezt mondja magának, a maga lelkének, Dávid, áldjad, én lelkem az Urat. Ezért felelős vagy, hogy mire hangolod magad. Felelős vagy azért is, hogy mit hallgatsz. Hogy milyen panasz ér el hozzád, vagy milyen hálaadás ér el hozzád. Hogy mit teszel. Ez rajtad is áll. Nem csak a környezeteden, azon, hogy mire figyelsz, és kivel vagy kapcsolatban. Minden zúgolódás nélkül. Ez ma az üzenet. Mindent zúgolódás nélkül. Elég határozott és kizárólagos üzenet ez. Életmentő és lélekhangoló. És ugyanakkor a gyümölcsözés üdessége is megszületik Isten teremtő hatalma által. Már az Ószövetségben Ézsaiás prófétán keresztül a lélek üzen: megteremtem ajkán a hála gyümölcsét. Békesség, békesség, közel és távol. Ezt mondja az Úr. Meggyógyítom őt. Micsoda ígéret ez? Urunk gyógyító munkája, mert valóban, amikor hálássá válik a szív, az az Urunk szabadító, gyógyító munkája. De ennek az ígéretnek a fényében, amit felidéztem Ézsaiás proféciájából, kérheted ezt a gyógyító munkát. Isten munkáját az életedben. Minden kételkedés nélkül, és megkapod. Megkapod. Megteremtem. Ez a teremtés csodája. Megteremtem ajkán a hála gyümölcsét. Békesség, békesség, közel és távol. Ezt mondja az Úr, meggyógyítom őt. Hát állj rá! Hát mondd ki, Uram, ezt mondtad a te népednek. Mondtad, üzented ezek szerint nekem is. Kérlek, gyógyíts meg! Kérlek, állíts helyre! Uram, teremtsd meg a hála gyümölcsét az én életemben, abban a hálátlan életben, amit én élek. És emeld föl a tekintetemet rád. És segíts, hogy el ne feledjem, mennyi jót tettél velem. Valakivel beszélgettem éppen minap, aki elmondta, hogy egy utazást élhettek meg a férjével együtt, egy kedves barátja nagyon messzire, egy másik kontinensre hívta meg őket ottani nyaralási joga kapcsán, és hazajött, amikor ránéztem, rátekintettem, nem is értettem, hú, de gyönyörű barna vagy itt a télben, olyan messze volt, hogy képzeljétek, teljesen barna lett, 3 hetet töltött kint, pedig nem napozott csupán, csak ott volt azon a helyen. De tudjátok, mit mondott, amikor hazajött, és amikor beszélgettünk? Péter, egyetlen percet sem gondoltam, hogy de kár, hogy nem itt élek. Végtelen hála van a szívemben, hogy magyar vagyok, hogy itt élhetek a hazámban. Végtelen hálás vagyok, hogy mennyi minden jó van itt nálunk. Hogy hihetetlen, csak hálát adhatnénk azért, amit itt kapunk, ebben a kicsiny országban. Hogy micsoda légkörben élhetünk még. Hogy micsoda szabadságban, milyen lehetőségek között, miközben látta ennek egy ellenpontját ott kint. Nem propaganda mondatot mondtam most. Őszinte vallomást. És a lényeget abban akartam megragadni most ebben a példában, hogy hálás volt a szíve azért, amiben van. Hálás volt a szíve azért, azokért, akik között van. Észrevette, észreveszi mindazt, amiért hálát adhat. És nem az van a szívén, ó, de ez se jó, meg az se jó, meg ennek is, meg annak is. Miközben van dolgunk, hogy a dolgok jobbá legyenek. Van feladatunk, hogy változást eredményezzünk. Van dolgunk, bőven, de csak úgy is, csak abban lehet, ha ott van a szívünkben a hála. Nekünk, keresztényeknek biztosan így. Isten gyógyító munkája nyomán nem kell zúgolódnunk, és nem kell vonakodnunk. A szüntelen panaszkodás helyett hálát adhatunk mindenkor, mindenért. És tudjátok, mit mond el az ige? Javunkat munkálja. Higgyétek el, a zúgolódás nem. Higgyétek el, a panaszkodás sem. A vonakodás sem. Nem munkálja a javunkat. Sőt, másokét sem. Ahogyan mondtam, mérges. Mérgező. A hálaadás pedig gyógyító. Hát választanod kell. Választanom kell. Mit választok? És tudjátok, még egy különös dolgot ad itt elénk az apostol, bár nem idéztem föl, de ezt az ige részt talán többen jól ismeritek, se fölidézem, fel ismeritek majd. Pál a gyümölcsöző élet üdeségén túl, ami már maga ízében, légkörében nagy ajándékot jelent, ha valakinek ilyen jó ízű az élete, fölemeli a tekintetünket egészen magasra, valóban szinte az ég magasára. Tudjátok, mit mond Pál? Hogy aki tud élni zúgolódás, vonakodás nélkül, az milyen életet él? Emlékeztek rá? Azt mondja róluk, rólunk. Úgy élhetünk ebben a világban, mint csillagok. Ragyogó csillagok. Ilyenné tesz bennünket az Isten. Mint csillagok a világban, lehetünk jelen az elfordult és az elfajult nemzedékben. Mint csillagok a világban. Pál ilyen ragyogó életet élt. És Pál arról beszél, hogy ilyen ragyogó küldetésünk van nekünk is. Ezért nem mindegy, hogy hogyan élsz. Nem mindegy, hogy mit tükröz az életed. Ama fényes hajnalcsillag Jézus. És mi élhetünk ilyen jézusi életet. Ragyogó életet. Ha fölnézel az égre, néhány nappal ezelőtt együtt tettük meg ezt, hazajöve. Van, amikor nem látsz más, csak egy csillagot. Ez róla beszél. Az est hajnal csillagról. Ragyog az égen. Fényt áraszt. És tudod, mi okoz fényvesztést? A zúgolódás és a vonakodás. Az, amikor csak rosszat tudok mondani. Ez sem jó, az sem jó, így sem jó, úgy sem jó. Morogsz, mert ez a szó ezt is jelenti magadban, vagy morgolódsz hangosan, és aztán ott a másik, a vonakodás, habozást, felesleges tanakodást jelent, akkor, amikor egyszerűen csak engedni, lépni kellene, Istennel kapcsolatban különösen is engedelmeskedni, nem vonakodni tőle, nem okoskodni, hanem lépni hitből, hittel tovább. Hányszor jellemez ez bennünket? Egyszerűen el kellene fogadnunk az Isten akaratát, el kellene fogadnunk a másikat, habozás, vonakodás nélkül cselekedni azt, ami jó, ami épít, és nem tenni semmit, ami rombol, ami bánt. Akkor veszít a fényéből a kereszténységünk, amikor engedünk ezeknek, és belemegyünk abba, hogy mi is morgolódjunk a morgolódókkal, vonakodjunk a vonakodókkal. Hát nem ezt mondja, azt mondja, örüljetek az örülőkkel. És ha kell, sírjatok a sírókkal. Ó, milyen más ez. És nagyon komoly felelősségünk, hiszen egészen más így, ilyen negatív érzéssel élni, vagy pozitív felszabadultsággal jó levegőt árasztani ebbe a világba. Mondj nemet erre a zúgolódó, panaszkodó, vonakodó lelkületre, és mondj igent a hálaadó, Isten dicsőítő, őt magasztaló életre. Ez a dolgunk. És nem másokkal kell kezdeni. Na jó lenne, ha ő abba hagyná a morgolódást. Hagyd abba te. Kezd el. Legyél te az, aki már nem morgolódsz. Aki már nem panaszkodsz. Aki már nem zúgolódsz. És nem vonakodsz. És akkor majd hat a másikra is. És majd ő is, ha eljut idáig, hat rád. És legyünk együtt azok, akik abba hagyjuk ezt. És elkezdjük ezt a hálás, örömteli, gyümölcsöző, ragyogó életet. És mi teszi ezt lehetővé? Azt mondja az apostol, ha az élet igéjére figyeltek. Igen. Ha figyeltek arra, amit mond, ha komolyan veszitek, amit üzen, csak akkor lehet igazán ragyogni. Ha megérted azt, amit Isten mond, és igent mondasz rá, és engeded, hogy az ő igéje által áthasson téged, és lelkével meggyógyítson téged. Ne vonakodj, engedj abban, amit hallasz, és ne zúgolódj, hanem örvendezz. Hiszen az apostol is ezt tette, ott, a Filippi börtönben. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei, az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint a csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Minden zúgolódás nélkül. Így léphetsz tovább a gyümölcsöző, üdítő, ragyogó, világító élet útján. Erre hívott el. Erre választott el. Erre választott ki. Élj így, mert élhetsz így. Ahelyett, hogy terméketlen, sötét, panaszos és szomorú életed lenne. Vidd a hála kultúrát világunkba. Ne panaszkodj, ne zúgolódj és ne vonakodj. Még kalodában is. Lehet dicsérni az Istent. Emlékezz Pálra a Filippi börtönbe. Énekelt. Nem panaszkodott. Nem zúgolódott. Pedig jogtalan, igazságtalan büntetésben volt része. Nem vádaskodott, hanem Istent magasztalta. És ezen a magasztaló életen keresztül Isten az ő szabadítását ragyogtatta fel. Az ő számukra fizikai, és a börtönőr is családja számára, lelki értelemben is. Ott Filippiben, éppen ahova küldi a levelét, egy másik börtönből most. Hálával, örömmel, élő reménységgel, ragyogóan és gyümölcsözően. Lehetsz te is ilyen. Hidd el, hiszen Isten igéje téged is erre indít, mindent zúgulódás nélkül tegyél. Semmit ne tegyél nélküle. Tegyél mindent Isten dicsőségére. semmit sem kételkedve élj, és mindent tegyél zúgolódás nélkül. Micsoda lépések ezek? Micsoda felemelő lépések ezek azon az úton, amelyen kiábrázolódik benned Jézus Krisztus, amelyen keresztül a te életed is ragyogni fog a sötétben. Amen. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy a te terved, a te szándékod és a te újjáteremtő hatalmad által mi gyümölcsöző és ragyogó életű emberekké válhatunk. Köszönjük, hogy léphetünk előbbre a hit útján, hogy ezekben a napokban is újra és újra tanítasz bennünket tovább lépni, előbbre látni, és tanítasz arra, hogy mindennek a titka benned van, Jézus Krisztus benned és általad lehetünk mi igazán azokká, akiké terved szerint, örök terved szerint lehetünk. És köszönjük, hogy Szent Lelked ereje által lehetséges minden, amiről beszélsz, amit igédben kijelentesz. Köszönjük, hogy beszéded megtisztít, hogy beszéded átformál, hogy beszéded erőt és hatást gyakorol. Köszönjük, hogy élhetünk szabadon. Arra kérünk, Urunk, hogy adj nekünk vonakodás nélkül, zúgolódás nélkül, panaszkodás nélkül hálás szívet, hogy igent mondjunk rád, és élhessük ezt a boldog, felszabadult életet. Kérünk, segíts ebben, és áldj meg. Vezess, és vigyél tovább. Amen.